Kedves hallgatóm! A Xerxész király által hozott törvényt nem lehetett visszavonni. Már láttunk egy törvényt, ami leváltotta Vasti királynőt. A törvényt nem lehetett megváltoztatni. Még a király sem változtathatta meg. A törvény most elrendelte a zsidók kiirtását, és a király írta alá ezt a törvényt is. Ez a médek és perzsák törvényévé lett. Nem volt rá mód, hogy megváltoztassák. Miként menti meg Isten az ő népét? Egy másik törvényt kell életbe léptetni. Valaki majd közbeavatkozik. Isten már készíti ezt a közbeavatkozást. Amikor tanulmányozni kezdtük ezt a kis könyvet, beszéltünk Isten gondviseléséről. Megtekintettük egy pogány palota környezetét, ahol topzódó orgiát rendeztek. Több ezren vettek részt a lakomán. Családi botrány került előtérbe, és a királynő, aki nem engedelmeskedett a királynak, lekerült tisztségéből. Mi köze van mindennek Isten megváltó kegyelméhez? Igenis sok köze van hozzá. Isten ténykedik, és hatalmasan munkálkodik tovább. Oda helyezett egy embert a trón közelébe. Ő lesz az eszköze a zsidók megmentésének. Isten irányítja az emberek ügyeit az ő gondviselő szeretete által. Isten gondviselését illusztrálja Jézus Krisztus születésének a története. Augustus császár adótörvényt írt alá, mely szerint az egész világot meg kell adóztatni. Amikor aláírta azt a törvényt, nem tudta, hogy proféciát teljesít be. Nem tudta, hogy az az adótörvény majd arra készteti Názáret egyik lakóját, Máriát, hogy Betlehembe menjen, ahol megszületik első gyermeke. Azt hiszem, Augustus császár nevetett volna, és ezt mondta volna. Semmit nem tudok a csecsemőkről. Én adóztatást akarok. Mikeás könyve 5. részének 2. verse elmondja előre, hogy Krisztusnak Betlehemben kell megszületnie. A császár aláírta ezt a rendeletet, amiért Máriának Betlehembe kellett érkeznie a legalkalmasabb pillanatban, hogy életet adjon az Úr Jézus Krisztusnak. Isten ott volt a császár palotájában. Isten ott volt Xerxész palotájában is. Isten a háttérben állt, és figyelte övéinek az életét. A szörnyű rendelet eljut a királyság minden sarkába. Most figyeld meg Mordokaj magatartását és válaszát. Amikor Mordokaj megtudta mindazt, ami történt, megszaggatta a ruháját, zsákruhába öltözött, hamut szórt a fejére, kiment a városba, és hangosan, keservesen jajveszékelt. Így ment egészen a király kapujáig, de a király kapuján nem volt szabad belépnie zsákba öltözve. Eszter könyve, 4. rész, 1. és 2. vers. Amikor Mordokaj hallott a zsidók megsemmisítésére vonatkozó rendeletről, zsákruhát vett magára, és hamut szórt a fejére. Ez a gyászolás jele volt. Hitt a rendeletben, és tudta, hogy azt nem lehet megváltoztatni. Feltételezem, hogy körülbelül 15 millió zsidó volt abban az időben a birodalomban. A rendelet szörnyű mészárláshoz vezetett volna, és ez teljesen szükségtelen és hibás döntés volt. Mivel egy jelentéktelen vezető nem hajolt meg Hámán előtt, egy nemzetet képesek voltak kiirtani. Ez természetesen sátáni szándékból eredt. Minden egyes tartományban és helységben, ahova eljutott a király törvényes parancsa, nagy gyász szakadt a zsidókra. Böjtöltek, sírtak, a mellüket verték, és sokan voltak, akik zsákruhában és hamuban hevertek. Eszter könyve, 4. rész, 3. vers. Megfigyelted-e, hogy nem szólítanak fel senkit az imádkozásra? Láthatod, hogy ez a nép kívül került Isten akaratán. Círus rendeletét megjövendölte Ézsaiás, és az megengedte Izrael visszatérését, de ezek az emberek nem tértek vissza. kívül voltak Isten akaratán, és következésképpen nem szólítottak fel senkit az imádkozásra. De bizonyos szertartások, böjtölés, zsákruha fölvétele, hamuszórás és nagy gyászolás által kifejezték elkeseredésüket. Tudták, hogy a Xerxész által kiadott rendelet végérvényes. Az volt a médek és perzsák törvénye, hogy soha nem lehet megváltoztatni egyetlen rendeletet sem, ahogy ezeket a történelem könyvekben olvashatjuk, és föl van jegyezve Dániel könyvében is. Emlékszel rá, hogy még maga Xerxész is, amikor félretette a gyönyörű királynét, sohasem vehette őt vissza, mert a rendelet kimondta, hogy többé nem jelenhet meg a király előtt. Még a király sem változtathatta meg a saját törvényét, amikor azt kiadták. Amikor tehát a halálos ítélet végigjárta a birodalmat, a zsidók nagy gyászba estek, zsákruhát vettek magukra, és hamut szórtak a fejükre. Manapság nagyon is távol van az egyháztól a bűn miatti bánkódás, nem csak a hitetlenek, hanem a hívők szívéből is. Az átlagos hívő így szól: igen, bízom Krisztusban, de igazán nincs meggyőződve bűnéről egyáltalán. Ez távol van ma a jelenlegi egyháztól. Mikor hallottál valakit Istenhez kiáltani irgalomért? Szolgálatom kezdetén nagyon sok könnyet láttam. Az emberek Istenhez kiáltottak, de ma már ilyet nem nagyon látok. Még az evangélizáló sorozatokban is csak előre menetel van, de hiányzik a bűn fölötti sírás Isten népe életéből. Miért? Egyszerűen nem gondolják, hogy Isten megítéli a bűnt. Nem hiszik el, hogy Isten fellép a bűn és a bűnösök ellen, akik ragaszkodnak bűneikhez, és nem térnek Krisztushoz. Mordokaj meg volt győződve a rendelet súlyosságáról. Megszaggatta ruháit, zsákruhát vett föl, és hamut szólt magára. Kiment a város közepére, és hangosan, keservesen sírt. A zsidók az egész birodalomban gyászoltak, böjtöltek, sírtak és jajgattak. Mindnyájan tudták, hogy a rendelet súlyos és visszavonhatatlan. Ekkor bementek Eszterhez a szolgálói és háremőrei, és jelentették ezt neki. A királyné nagyon megrendült, és ruhát küldött, hogy öltöztessék fel Mordokajt, a zsákruhát pedig vegyék le róla, de ő nem fogadta el. Eszter könyve, 4. rész, 4. vers. Eszter királyné, aki addig teljesen biztonságban érezte magát tisztségében, nagyon felháborodott Mordokaj viselkedésén, aki fogadott apja volt. Kint van a város közepén, fel alá járkál, gyászol, jajgat és sóhajtozik. Mit tesz a királyné? Teljesen új ruhát küld neki, amit még senki sem használt. A ruhaszínei valószínűleg világosak voltak. De amint látjuk, most minden világos szín és minden új ruha megváltozik a király rendeletére. Mordokaj nem fogadta el az új ruhákat. Nem vette le magáról a zsákruhát. Ezt ma is lehet alkalmaznunk. A vallástakaró nem távolítja el azt a tényt, hogy az ember bűnös Isten előtt. A vallás azt a tényt sem változtatja meg, hogy a bűn zsoldja a halál. Az emberek sokféle módon kezelik a bűnt. Egyesek próbálják a díszes ruha módszert. Nem hiszik el, hogy az ember bűnös. Bármilyen ruhát elfogadnak, amivel elrejthetik maguk elől a bűn valóságát. Mások fölveszik a reformálás díszes ruháit. Azt mondják, hogy a bűn csak egy kis hiba, és próbálják elleplezni. Azt hiszik, hogy a bűnt lehet reformálni. Valaki azt mondta, hogy a mai szószék az a hely, ahol a finoman viselkedő ember megáll egy csoport finoman viselkedő ember előtt, és sürgeti őket arra, hogy még finomabban viselkedjenek. Barátom, Nem gondolok semmi másra, ami ennél nagyobb ostobaság lenne. Nem csoda, hogy a világ elmegy az egyház mellett. Nem reformálásra van szükségünk, hanem újonnan születésre. Nikodémus, a zsidók egyik vezetője, vallásos volt, de az Úr így szólt hozzá. Újjá kell születned, János evangéliuma 3. rész, 7. vers. Új természetre van szükségünk, mert bűnös a természetünk, és az a bűnös természet nem jut a mennybe, barátom. Oda kell mennünk az Úr Jézus Krisztushoz, és bíznunk kell benne. Ő meghalt értünk a kereszten. Elfoglalta a mi helyünket, és megfizette bűneinkért a büntetést. Csak azt kell tennünk, hogy elfogadjuk mindazt, amit értünk tett. Ha a mennybe megyünk, akkor az csak azért történik, mert bíztunk abban a személyben, aki meghalt értünk a keresztfán, az Úr Jézus Krisztusban. Van egy másik díszes ruha is, amit az emberek magukon viselnek, és ezt neveltségnek nevezik. Azt mondják, hogy a bűn önzés. Csak oktatni kell és képezni kell az embereket arra, hogy ne legyenek önzők. Amikor kicsinyek voltunk, édesapánk hozott olykor ajándékul édességeket, és azt mondta, hogy osszuk el igazságosan. Mindig én vettem ki az első darabot, és testvéreim azután következtek. De ez ellen tiltakoztak, mert ha legutoljára még maradt valami, akkor azt is én vettem ki. Ezzel nekem egyel több édességem volt, mint nekik. Ezért szabályá tettük, hogy felváltva kezdjük az édesség kiválasztását. Néha én voltam az első, máskor meg a testvéreim. Hadd mondjam, hogy az összes neveltségem és tanultságom nem szabadított meg engem az önző természettől. És ne próbáld eltitkolni előttem, hogy te valamivel többre jutottál ennél. Évekkel ezelőtt Dr. Shaler Matthews, az egyik nagyon híres egyetem professzora, előállt a bűn definíciójával. A bűn az agyonviselt jóság visszahúzó ereje. Gondolkozz el ezen egy kicsit. Ha minden jelzőt kiveszel-e mondatból, akkor úgy tűnik, hogy a bűn valami jó magatartás. A vallás végül is éppen ezt akarja neked bizonyítani. Hadd mondjam neked, hogy új öltönre van szükséged. Krisztus igazságát kell magadra öltened, hogy megállhass Isten előtt. Mást nem fogad el, amit elismerne, hogy beléphess dicső és szent személye elé. Mordokaj nem fogadott el semmilyen díszes ruhát leányától, a királynétól. Amikor a ruhák visszajutottak a királynéhoz, akkor tudta, hogy valami nagyon súlyos eset áll fenn. Eszter meg volt győződve arról, hogy nem semmiségért küldte vissza nevelőapja a ruhákat. Ezért Eszter hívatta Hatákot, a szolgálatára álló királyi háremőrt, és megparancsolta, hogy tudja meg Mordokajtól, mi ez, és miért tesz ilyet. Eszter könyve, 4. rész, 5. vers. Eszter választ akart kapni a problémára. Meg akarta tudni, hogy mi miatt vette föl Mordokaj a zsákruhát, és miért szórt hamut a fejére. Kiment tehát Haták Mordokajhoz a város terére, amely a királyi palota kapuja előtt volt. Eszter könyve, 4. rész, 6. vers. Természetesen, mint királynő, nem mehetett ki egyedül a palotából. Ezért küldött Mordokajhoz. Akkor Mordokaj elmondta neki mindazt, ami történt, és hogy mit ígért Hámán, mennyi ezüstöt mér ki a királyi kincstárnak, ha elpusztíthatja a zsidókat. Odaadta neki a törvény írott szövegét is, amelyet Súsánban adtak ki a kiirtásuk céljából, hogy mutassa meg Eszternek, magyarázza meg, és parancsolja meg neki, hogy menjen be a királyhoz, kérjen tőle kegyelmet, és esdekeljen előtte népéért. Haták bement Eszterhez, és elmondta Mordokaj üzenetét. Eszter könyve, 4. rész, Hetedik és nyolcadik vers. Mordokaj üzenetet küldött vissza Eszter királynénak a következő tartalommal. Azért vagyok zsákruhában és hamuban, mert népünk, te és én, egy szörnyű, halálos ítélet alá kerültünk. Aztán átadja a küldöttnek a rendelkezés egyik példányát, hogy Eszter maga is elolvashassa. Kívánom, hogy akik azt mondják, hogy a Biblia nem tanítja az embernek, hogy bűnös, olvassa el azt, amit Isten igéje mond. Ott fehéren és feketén láthatja ennek a ténynek a kijelentését. Ha elolvassák, akkor meglátják, hogy Isten kinyilvánította bűnösségünket, és hogy halálos ítélet alatt vagyunk. Ekkor a küldött visszatért Eszterhez Mordokaj üzenetével, és a király rendeletének egy példányával. Eszter azonban ezt a választ küldte hatákkal Mordokajnak. Eszter könyve, 4. rész, 10. vers. Miután Eszter meghallotta Mordokaj üzenetét, és elolvasta a rendeletet, egy másik üzenetet küldött vissza. A király összes udvari embere és a királyi tartományok népe is tudja, hogy minden férfira és nőre egyforma törvény vonatkozik. Aki hivatlanul bemer menni a királyhoz a belső udvarba, azt kivégzik. Csak az marad életben, aki felé a király kinyújtja aranypálcáját. Engem azonban már 30 napja nem hívtak be a királyhoz. Eszter könyve, 4. rész, 11. vers. Más szóval, ez rettenetes. Sajnálom, hogy ezt hallom. Eddig semmit sem tudtam róla. Aztán hozzáteszi. De nem hívott a király maga elé már 30 nap óta. Nem ismerem, hogy miként viszonyul hozzám, és tudod, hogy mi a törvény. A korabeli szokás szerint, aki bemert menni a király jelenlétébe hívás nélkül, azt automatikusan kivégezték, kivéve, ha a király kinyújtotta felé a királyi pálcát. Xerxészt indulatosságáról ismerték. A királynét is halálra ítélhette volna, ha hívás nélkül ment volna az udvarba. Ezért a királyné üzent Mordokajnak. Ha bemegyek, akkor talán meg is halok. Mordokajnak átadták Eszter üzenetét. Eszter könyve, 4. rész, 12. vers. Akkor Mordokaj visszaküldött hozzá ezzel a nevezetes üzenettel. Ne képzeld, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz a többi zsidó közül. Mert ha te most néma tudsz maradni, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és menekvésre, te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja? Nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királynői méltóságra? Eszter könyve, 4. rész, 13. és 14. vers. Emlékeznünk kell arra, hogy volt egy másik királyné is, és egy rendelet félretette őt. Eszter valószínűleg megértette annak tanulságát, de ha azt gondolta, hogy a rendelet őt megvédi, akkor nagyon tévedett. A rendelet lényege az, hogy minden zsidót meg kell ölni, és ő zsidó. Mordokaj ezt hangsúlyozza. Mivel történetesen te királyné vagy, ezért nem mentesülsz a kivégzés alól, mert a királyságban minden zsidóra vonatkozik, és ez a királynét is érinti. Később megtudjuk, hogy Xerxész nem tudta, hogy ő zsidós származású. Mordokaj hangoztatta, hogy ha Eszter nem tesz semmit, akkor a zsidók más forrásból kapnak segítséget. Egy napon, amikor meglátom Mordokajt, és számítok arra, hogy találkozom vele, szeretném megkérdezni tőle, hogy mit gondolt, amikor azt mondta, hogy máshonnan kaphatnak módot a szabadulásra. Ezt mind végig gondoltam, és fölteszek egy másik kérdést. Milyen más forráshoz fordulhatnának? Honnan kaphatnának szabadulást, ha nem egyedül Istentől? Ő volt az egyetlen reménységük ebben az időben, és bízom abban, hogy Mordokaj erre gondolt. Isten más irányt szabhat az eseményeknek. Azért gondolhatott a más forrásból érkező segítségre, mert ismerte Isten ígéreteit, amiket Ábrahámnak tett. Ezért Mordokaj felszólítja Esztert. Xerxész világuralkodó volt. Vajon szabadulást kaphatnának északról, keletről, délről vagy nyugatról? Nem volt a földön más hatalmasság, aki megszabadíthatta volna őket. Ezért ezt mondta Eszternek. Vajon nem éppen egy ilyen időszakért jutottál a királyság élére? Azt hiszem, Mordokaj leleplezi hitét abban, hogy Isten keze intézkedik, és hogy Eszter éppen ezért a célért van a trónon. Kezdjük látni, hogy Isten gondviselése beavatkozik a nemzet ügyeibe. Nyilvánvaló, hogy Eszter nem véletlenül nyerte meg a szépségversenyt. Nem véletlenül lett királyné. Nagyon határozott célból jutott erre a pozícióra, és Isten ezt készítette elő egész idő alatt. Erre az eseményre kellett naggyá lennie. Isten tudja, hogy mi következik. Barátom, ezért bízhatunk benne. Amikor kezünket az ő kezébe tesszük, akkor neki van hatalma arra, hogy megtartson minket. Tudja, hogy mi lesz holnap, a következő hónapban és a következő évben. Ő gondoskodik rólunk, csak bíznunk kell benne. Imádkozzunk. Kegyelmes édesatyám! Köszönöm, hogy szent igéd alapján újból szeretetedre és kegyelmedre irányított figyelmem. Segíts, hogy föltekintsek rád, és minden körülmények között egyedül benned bízzam, hogy így megtartassam az örök életre. Mindezt az Úr Jézus Krisztus nevében kérem tőled. Hallgass meg engem. Ámen.